Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az utolsó simításokat végzi a kormány a november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig, a remények szerint már a 11. hónapban tehát, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt mondta, az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni. Pontos elszámolás, hosszú barátság, azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz, fogalmazott. A kormányfő hozzátette, mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kapja majd, ami átlagosan 51.000 forintot jelent. Angela Merkel volt német kancellárral találkozott Orbán Viktor Budapesten. Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár, Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon, írta a Facebook oldalán Orbán Viktor, aki több fényképet is megosztott arról, hogy hivatalában fogadta Merkelt. A magyar miniszterelnök azt nem közölte, hogy miről beszélgettek. Ma irány Koppenhága, észnél kell lenni, veszélyes EU csúcs elé nézünk, ketrec harc lesz, írta Orbán Viktor a Facebook oldalán. A kormányfő azzal indokolt, az Európai Bizottság elnöke szerint ugyanis Európa harcban áll. Hozzátette, a lengyel miniszterelnök azt mondja, el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborunk, a svéd miniszterelnök pedig arról beszélt, fokozni kell a nyomást Magyarországon, hogy Ukrajna EU tagságában előre tudjanak lépni. Bajós előjelek, Európa öles léptekkel halad a háború felé, értékelt Orbán Viktor. Hangsúlyozta, a magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborunkat vívják, Ukrajna EU tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet, a magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem, fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök. Brüsszel olyan költségvetést készített elő a következő 7 évre, amely elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartásáról szól, ahelyett, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokra fókuszálnának, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a hamarosan kezdődő informális koppenhágai EU csúcs előtt. Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete mára jelentősen leromlott az elhibázott brüsszeli döntések nyomán, mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék, szögezte le. Ma kezdődik a nemzeti konzultáció kérdőíveinek postázása Budapesten, november elejére, közepére országszerte mindenki megkapja azokat, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban. Hídvégi Balázs hozzátette, a válaszadás határideje november 30-a, az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de javasolni fogja, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg. Október 1-től Rusz Milán Jászai Mari díjas színész, a Magyarországi Szerb Színház igazgatója látja el a 2025-26-os Magyar-Szerb Kulturális Évad miniszteri biztosi feladatait, közölte a Kulturális és Innovációs Miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs azt írta, Rusz Milán Szegeden született, tanulmányai többek között az Újvidéki Egyetem Művészeti Akadémiáján és a Budapesti Színház és Filmművészeti Főiskolán végezte. Az Egyesült Államok tengeri járőrgépeket telepített Norvégiába, amely műholdképeket készít és rögzíti a repülési adatokat a Balti-tengeren, adta hírül a The Kiev Independent. Az egyik járműet szeptember 23-án már lencse végre kapták az egyik oszlói repülőtéren. A lap hozzátette, bevetést kellett végrehajtani Kaliningrád környékén, a gépek jelenlétét a norvég erők szóvivője megerősítette. Magyar idő szerint reggel 6 órakor leállt az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta megszavazni a költségvetés tervezetét. Erre utoljára 2018-ban volt példa, 1981 óta pedig a mostani a 15. alkalom, írja a CNN. Az ilyen leállások általában néhány nap után megoldódtak, de a legutóbbi például 35 napon át tartott. Több robbanás hallatszott München északi kerületében, a Lerchenauer Strassénál hajnalban, amelyet lövések követtek. A rendőrség szerint egy férfi robbantotta fel szülei házát, amelyben életét vesztette. A közeli tónál pedig egy sérültet találtak lőtt sebekkel. A hatóságok a területet lezárták, egy közeli iskolában szünetel a tanítás, ugyanakkor az Oktoberfest tömegrendezvényhez nincs köze az esetnek, tájékoztattak a hatóságok. Végül az időjárásról. A gomoly felhők egyre több felé összeálltak, ezáltal közepesen vagy erősen felhős időt okozva. Szorványosan zápor, esetleg jégdarazápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. A szelet több felé élénk erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet most délután 11 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Gétót Károly kis magyar irodalomtörténet című művében így írt Csokonai Vitéz Mihályról. A kor költészetében, de irodalma egészében is rendkívül sok kezdeményezést láthatunk. De az eszmei és stílusirányok összefoglalása s magasfokú összegzése csak a kor két költőjénél történik meg, Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel írájában. Csokonaira családjában is, a debreceni kollégiumban is a magyar hagyományok és a nyugat-európai kultúrkör impulzusai hatottak, s ehhez legerősebbként a felvilágosodás korának racionális eszméi járultak. Apja borbély és sebész korán meghalt, s a debreceni kollégium hamarosan híres és nagyreményű diákját ezután anyja nevelte. Minden jel szerint szép pálya állt előtte, de felvilágosult eszméi, szabados tanítási gyakorlata hírbe hozták a nyugati irodalmakat is tanulmányozó diákot. Amikor kiderül, hogy jelen volt Martinovicsék kivégzésénél a vérmezőn, a szaporodó vádak hatására kicsapták a kollégiumból, ami ezután következik az irodalom és kultúra szegény legényének veszőfutása. Tervei érzelmi élete zátonyra futnak, a pozsonyi diétán lapja a Diétai Magyar Múzsa, versei senkinek nem kellenek, a szép komáromi polgárlányt, Vajda Juliannát, azaz Lillát, máshoz kényszeríti a családja. Sok kudarca után, rövid csurgói tanárságát követően hazagyalogol Debrecenbe, s nem sokkal később egy gróf feleségének temetésén, a búcsúztató vers felolvasásakor megfázott, hamarosan meghalt. Amilyen mértékben tragikus volt az élete, olyan mértékben gazdag költészete változatokban és elképzelésekben. Rendkívül változatos hangnemében is, a pajzántól a filozofikusan mélyig, sokféle hatást tükröz. A diákköltészet vaskossága és realitása, anakreonika, barokkos hagyomány, klasszicizmus, rokokó, szentimentalizmus, népköltészet, s ezek műveiben rendszerint egymás mellett élnek. A szerelmi és irodalmi terveiben csalódott költő verseiben egyre több lett a szentimentális elem. De ezekből mélyen megszenvedett fájdalom szól, s egy a maga személyén messze túlmutató életcsődje. A magánossághoz szóló elégikus hangú ódájában a világ megvetése és a halálvágy óhajtása mellett a költői öntudat és a költő teremtő szerepének a romantika felé mutató hangsúlyozása is hangot kap. A Tihanyi Echóhoz címűben pedig a személyes, az életrajzi vonatkozások jelképessé válásának és egy élete mélypontjára jutott ember újbóli önfelépítésének válunk tanúivá. Mert bárhogyan is van, Csokonai mindig bízik a jövőben, a 20. században, s filozofikus verseiben, meg a betegsége idején írottakban bátran szembenéz a végső kérdésekkel. Melyek ezek? Ki vagy, miért vagy, hol lakol, s kinek szavára mozgasz? Csokonai Vitéz Mihály, a magánossághoz. Áldott magánosság, jövel, Ragadj el álmodba most is engemet. Ha mások elhagyának is, ne hagyj el, ringasd öletbe lelkemet. Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam, hogy itt kisasszondon reát találtam. E hely andalogni jó, e hely poétának való. Itt a magános völgybe és cserében megfrisselő árnyék fedez, a csonka gyertyának mohos tövében a tiszta forrás csergedez. Két hegy között a tónak és pataknak nimfái kákasátorokba laknak, s csak akkor úsznak ők elő, ha erre bölcs, s poéta jő. A lenge hold halkal világosítja a szőkebik fák oldalát, estvéli hűs álommal elborítja a csendesének angyalát. Szelíd magánosság, az íj helyekbe gyönyörködős múlodsz te, ah, ezekbe gyakran vezess be engemet, nyugtatni lankat lelkemet. Te a királyok udvarát kerülöd, kerülöd a kastélyokat, s ha bévetőci zsibbadozva szűröd ott a fogyasztó gondokat. A félelem s bú a vad unalommal, csatáznak ott a tiszta nyugalommal, a nagyvilág jótétedet nem tudja, s utál tégedet. Óhajtoz a fösvény, de gyötrelemmel goromba lelkét bünteted, a nagyra vágyót kérkedő hiszemmel a lárma közzé kergeted, futsz a csatázó trombiták szavától, futsz a zsibongó városok falától, honnyod csupán az érező szív, s szelíd falu, s mező. Ments várra a magán szomorkodónak csak a teszent erdődbe van, hol biztatási titkos égi szónak hallhatja a boldogtalan. Te az, ki megvetette a világot, vagy akinek már ez a nyakára hágott, kíséred és apolgatod, magát magával biztatod. Te szülöd a virtust, csupán te tetted nagyjáz olyan bölcseket, kiknek határtalanra terjegetted testekbe kisded lelkeket. Te benned úgy csap a poéta széjjel, mint a sebes villám setétes éjjel, midőn teremt új dolgokat, s a semmiből világokat. Ó, kedves Istenasszony, én is érted gyakorta, mint sóhajtozom, mert szívemet baráti módra érted, midőn veled gondolkozom. Ártatlanul kecsegtetel magadba, nincs tettetés sem csalfaság szavadba, hív vagy, nem úgy, mint a mai színes világ barátai. Lám, mely zavart lármák között forognak a büszke lelkek napjai, kőről kövekre görgenek, zajognak, mint rajna bukkanásai. De ránk, mikor a szent fátyorid vonulnak, mint éji harmat, napjaink lehulnak, tisztán magába csendesen, élünk, kimúlunk édesen. Sőt, akkor is, mikor szemem világán vakkárpitott sző a halál, ott a magánosság setét világán béhult szememre áttalál, síromba csak te fogsz alá követni, a nem tudás kietlenén vezetni. Te lészel, ah, a sírhalom völgyén is, őrző angyalom. Áldott magánosság, öletbe ejtem ottan utolsó könnyemet, végtelen álmaidba elfelejtem világi szenvedésemet. Áldott magánosság, te légy barátom, mikor csak a sír lesz örök sajátom. De ez napon mikor jön el? Áldott magánosság, jövel. Olá Gábor, csokonait kicsapják. Van ekkortájt a debreceni kollégiumnak egy durva modorú, megcsökönyösödött tudós professzora Szilágyi Gábor, akiről csokonai tanítványa Gál László azt írja, hogy egy helyettes préceptor feljelentésére ifjú gróf Vartens Lébent az iskola udvarán megpálcáztatta, mitől kezdve egy magyar mágnás sem ment a debreceni kollégiumba. Ez még nem volna baj, de amilyen fennhéjázó, erkölcshirdető hivatalosan, épp olyan sötétben bujkáló ember a magánéletében. Kartaúzi törvényekbe veri az ifjúság életkiáltó szellemét, erkölcsök őre és titokban bűnös viszonnyal fertőzteti meg hivatása és állása tisztaságát. Ez az ember 1794 tavaszán magához hívatja ebédre csokonait és felajánlja neki a költészeti osztály vezetését. A fiatal tógátus meglepetésében elfogadja a tisztséget, bár később keserűn bánja, hogy eladta magát egy ebédért. miért tünteti ki éppen Csokonait, akinek zabolátlan természetét jól ismerhette Szilágyi? Azért, mert más okos ember, akkor éppen nem volt a kollégiumban. Ez is zokon esik a költőnek, mikor kenyértörésre kerül a dolog. De az új és magasabb állás tetszik neki eleinte. Úgy érzi, itt az idő és alkalom, hogy a keze alá adott ifjúságba beoltsa korlátot nem ismerő szellemét, hogy a széppel egyetemben szabadságot is tanítson. Magáról tudja a legjobban, mit szenvedett lelke az iskola szorító gyűrűi közt. Engedjük szabadjára az ifjú szíveket. Szemmel láthatólag Rousseauval tart, aki nem szereti az iskolák zárt négy falát, a nevelőknek unalomjármában taposó lélekfejlesztését. Ha egészséges embert akarunk nevelni, vigyük ki a természetbe, hagyjuk magára, hadd lásson, érzékeljen, érezzen és eszméljen. Nem feszeng, nem jár kotornuszon az osztályban, hanem leszáll a padok közé, úgy beszél tanítványaival, mint jó barátaival. Nem ridegen, nem kimérten, hanem fiatalos lendülettel, néha lelkesedéssel, mindig érdeket keltőn tárgya iránt. Szabad óráiban kiballag velük a nagy erdőre, megtanítja költeményeire, szavaltatja, daloltatja őket. Ezek a fiúk játsszák el alkalomra írt kantátáit és színjátékait. Szeretik is a fiatal mestert, mert egymást törve tódulnak órájára, mint a teátrumba, írja Dombi. Ez a dolog szebbik oldala. De van a fénynek árnyéka is. Lassan-lassan beleúna kiszabott órákra járásba. Ez is robot, ez is nyűg. Újra elalussza az időt, mint kisdeák korában. Későn, álmosan támolyog a katedrára. Tanítványai követik a jó példát, rendetlenség, tunyaság a napi kenyerük. Bizonyosan nem félnek a náluk kevéssel idősebb tanár szigorúságától. Vasárnaponként elmaradoznak az isteni tiszteletről. Esténként pedig lemennek az osztályba, s a derék préceptorral együtt csöndes pipaszó és bor mellett danolászva töltik az éjt. A bégányi csapláros potyaborából nagy dalidót csapnak. Csokonai eljátszatja deákjaival Bakusz temetését, mikor egyészben lemond a borivásról, maga bundára heveredve, pipázva gyönyörködik a fiúk énekében, táncában, mókájában. Olykor-olykor felkerekednek, s a rendes órák helyett a nagy erdőn csavarognak. Esténként furcsa játékokat rendezett a fiúkkal. Felöltözteti őket cigányoknak, serpenyőt, üstöt fódoznak, majd meg a borbélyjárató diákokhoz állnak be, borbélylegények képében, medencével, törőközővel, borotvával, s még ott bajmolódnak velük, bekenik a borotválkozók képét, suvikszal, tintával, kulimásszal. A besúgók besúgják a tanári karnak Csokonai visel dolgait. Hamarosan sok minden napra derül. Irigykedők susárolnak társai seregében, s aztán nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél. Csokonai rossz fát tett a tűzre. A büszke Szilágyi először maga figyelmezteti fiatal barátját, hogy vigyázzon, térjen eszére. Mikor ennek az atyai intelemnek nincs foganatja, iskolaszéket hívnak össze ellene. 1794. december 6-án állítják ítélőszék elé, s megdorgálják illetlen viselkedéséért. Az ifjúság erkölcseinek megrontása miatt lejjebb vetik az érdemsorozatban, és hivatalából való elmozdítással fenyegetik. Csokonai fellobban a végzésen. Szilágyi kezét látja a dologban. Gúnyos hangú deáklevelet kanyarít a gőgös embernek, de lakótársa tanácsára higgadt fővel nem küldi el neki. Alkalomattán azonban ez a bűnjel is napfényre kerül. Csak hogy a természetet furkósbottal sem lehet kiverni az emberből, Csokonai folytatja ott, ahol elhagyta. Rajta igazán betelt a Rousseau okoskodása. Úgy vagyunk az ember hajlamaival, mint a függőleges növésében, megakadályozott növénnyel, ha kibúvik az akadály alól, ismét fölfelé tör. Az ember is, még egy helyzetben marad, megtarthatja hajlamait, miket a szoktatás útján vett fel, de abban a percben, midőn változik helyzete, a szoktatás hatása is megszűnik, és eredeti természete felülkerekedik. A megfenyített publikus préceptor ezután is járja a magáét, sok órát elmulaszt. Azon kívül özvegy Somogyiné asszonnyal a kollégium szakácsnőjével is összeakasztott. Továbbá Király András uralmal pedig, aki haszontalan fia miatt okvetetlenkedik nála, Kurtán furcsán bánik el. Ezek a jó emberek azután megeresztik vágyaik és rágalmai zsilipjeit az illetékes helyeken. Tornyosul a zivatar szegény költő felett december 13-án 1794-ben, aztán kitör teljes pompájában. Ennek a szép téli napnak a délutánján kim barangol csokonai tanítványaival a nagy erdőn. Nagyban pipáznak mindahányan. Virágos kedvükben vannak, különösen csokonai. Véletlen éppen Szilágyi Gáborra bukkannak, aki a rektorral meg egy seborvossal Kocsis Sebestyénnel sétálgat a fák közt. Szilágyi meglátja a pipásokat, felforr az epéje, megállítja csokonait. Hogy meri megengedni tanítványainak a pipázást? Csokonai igen cinikusan, csípősen, hamis udvariassággal válaszol. Ez annyira feldühösíti a fennhéjázó embert, hogy behívja feleselő tanítványát a csőszházba, és ott támad reá. Semmire valónak nevezi, aki eljátszotta jó indulatát. Annyira megy, hogy felpofozással, kidobással fenyegeti. Csokonai egy ideig állja a vastag tréfát, de hamar kilobban a vére, s nem valami szépen válik el professzorától. Sőt, szilajsága olyan játékra lovalja, amit később maga is megbán. Körbeállítja a fiúkat a csőszház előtt, és ezt énekelteti velük karban. Én gyilkos a Gömböcnek, a szép Jutka Perzsinek. Mindkettőt én öltem, sötét sírba temettem. Már hát illik, hogy én is úgy halljak meg, mint ők is. Kígyók, békák, viperák, pokolbeli fúriák, kísérjetek az égbe, Jutka Perzsi ölébe. Ez a gúnydal, a Jutka Perzsi név a Szilágyi szolgálójára céloz, kivel a tudós tanár a szigorú erkölcsű Debrecenben eléggé botrányos viszonyban állt, s akit később törvényesen is magához csatolt. Az egész város tudta ezt a dolgot, hát a deákság ne tudta volna. Ennél keserűbb tréfát nem vághattak Szilágyi fejéhez, hanem a csokonai sorsát is eldöntötte ez a délután. December 17-én újra összeül az iskolai törvényszék, és tárgyal három napig, mert a vádak és panaszok nagyon feltornyosodtak a vakmerő ifjú ellen. A Szilágyinak szánt gúnyos deáklevél előkerül. Somogyiné és Király András követelik a magok igazát. Az egész kollégium izgalomban áll. Tolvajjárású árulók settenkednek az igazgatóságnál. A vádlott költő Hunyadi szuperintendenshez fordul, háromszor mond le a hivataláról, a deákságáról. Az egész vizsgálat alatt világi ruhában jár kell az utcákon és a kollégiumban, ami szintén nyom a kihágások serpenyőjében. Végre kimondják az ítéletet. Mivel az iskolaszék december 6-i intéseit semmibe vette, tanítványait erkölcstelen módon megvesztegette, a tanítási időt elmulasztgatta, Szilágyi professzor személyét megsértette, s a rektori engedelem nélkül színes mellényben ügyelgett, tanítói állásától megfosztják, 10 ifjóval a sorban lejjebb vetik, és kötelessége megkövetnie a megsértett tanárt a legközelebbi iskolaszék előtt. Csokonai igen enyhének találja a büntetést, Szilágyit hivatalosan megköveti. A kollégium ifjúsága előtt csak nő hírben és szeretetben, de a tanári kar bizalmát, becsülését elvesztette. 1795 húsvétján Halasra megy legációba. Lerója hivatalos robotját, összeszedi az egyháztól és a polgárságtól járó hitbeli salláriumot, s gondol merészet és nagyot. Halashoz már sokkal közelebb érzi Pestet, mint Debrecenhez. Csábítja a vajódó fiatal város közelsége, mely az öreg Budának lábainál most kezd ébredezni és fejtőzni németes álmaiból. Az ország birodalmi feje még Pozsony, a rendek ott gyűléseznek. De Kármánék már megérzik, hogy a szellemi súlypont a fiatal Pestre esik. Az írók is ide szívódnak, az egyetem is itt seregelteti egybe az ország ifjúságát. Csokonai még nem látta Pestet, most pénzüti a markát, nem akarja elszalasztani az alkalmat. Felrándul. Meglátogatja a derék Dugonicsot. Mint a kalickából kirepült madár, szívja Pesten a szabadság levegőjét. De a halasi egyháztól kapott pénzt is szabad szárnyára ereszti, s csak akkor hökken meg, mikor már semmi sincs belőle. pedig számot kell adni a sáfárkodásáról. Újra érzi, hogy balra lépett, nem mer így hazamenni, mentőszalmaszálért kapkod. Azt írja a debreceni szeniornak, betegség verte le a lábáról, meg kell hosszabbítani a szabadságát. Az iskolai tanács elfogadja mentségét, de azt kívánja, hogy a Halasi Egyháztól kapott bizonyítványt küldje Debrecenbe. Látja, nincs menekvés, hazafelé fordítja át Szekerer útját. De odahaza újabb hibát követel. Ahelyett, hogy jelentkeznék előjáróinál, és őszintén elmondana mindent, napokig világi ruhákban csavarog a deákok közt, regélve legációbeli élményeit. Végre keservesen összetoborozza az elköltött pénzt, s ünnep után lerója adósságát. Csak hogy már késő. Mivel működéséről hivatalosan nem ad számot június 20-ára, 1795-ben, újra iskolai székelébe idézik. Hazamenetele június elejére esik. Látja a körülötte kárörvendő sógókat, búgókat, érzi tanárainak hidegségét, az önvád kígyói is marcangolják. Számot vett magával, megunta az örökös zaklatást, érzi, hogy neki ezek a komor tudós falak, börtönfalak, odakint megnyílt a nagyvilág. Nem várja be június 20-át, hanem 15-én az esti ima után, mikor a tanárok távoznak, ott marasztalja a majdnem 600 fős deákságot. A nyári nap éppen hanyatlóban. A komor nagy terem félhomályában egy tábor morajlik, kíváncsian lesve a kalandos életű költő szavát. Az feláll a terem szószékére, és elmondja nagy, szenvedélyes, elkeseredett búcsúbeszédét, melyben okát adja, miért nem maradhat itt tovább. Ekkor ragyogtatja meg még egyszer előadói képességét. Heves mozdulatokkal, lázító hangon buzogtatja ki a 10 év alatt összegyűlt keserűséget. Így szól. Alacsony lélek sohasem volt bennem, s szemeten csavargó igyekezetek nem mozgatták cselekedeteimet. Olyan pályát nyitottam meg magamnak, melyen liliomokon lehetett futnom. Állottam ott, mentem ott, ahol állani vagy menni jónak láttam. Néha hibáztam, megvallom, de aki nem hibázik, angyal az. Aki hibáját meg nem ismeri, igaz ember az. Hibáztam, de erkölcsi vétek nem undorította az én lelkemet. S mégis távoznom kell, mert különben Timonná, mizantrópusz Timonná kell lennem, látván, hogy így emberséggel ellenkező módon bánnak velem.
Ó, Timonnak, riadó leányom, szállj ki szent hegyek közül. Hím kit a sors, eddig annyit hányom, Parton ellenébe ül. Itt a halvány holnap fényén jajgat is sír elpusztult reményén egy magányos álva szív. Egy magányos álva szív. Szordon erdők, durva vércek szélt ott, harsogjátok jajjaim. Itt talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim. Kik keblekből szám kivetnek, és magok közt csófra emlegetnek egy szegény boldogtalan. Egy szegény boldogtalan. Lilla is ki bennem a reménynek még egy élesztője volt. A szokásnak behódol. Hogy vagy most, te áldott lélek,
a tenger kínok között.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, Bognár Szilvia, a Vasi Népdal Stúdió és a Bogja Népzenei Együttes énekeseként indult Vas megyéből. Már 18 évesen a népművészeti fiúmestere. Azóta számtalan együttes énekeseként, meghívott szólistájaként hallhattuk már. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenetanszékének művésztanára. Csernó Klára zenekarával ad népzenei koncerteket, Király Nórával és Kovács Zoltánnal trióban, régi zenei, népzenei vonatkozású műsorokat, valamint több férjével közös világzenei produkciót visz, amelyek egy része gyermekeknek, családoknak szól. Szabad egyetemi előadásai a népzene régi zene gyakorlatban reprezentálható összefüggéseiről, közös dalolással, daltanulással egybekötve kivételes élményt jelentenek. Az énekesnő és férje Kovács Zoltán, zeneszerző nagybőgős, első közös együttesüket 2006-ban hívták életre, a hazai népzenei, jazz és világzenei produkciók neves előadóiból válogatva. Azóta újabb és újabb ösvényt taposnak a hazai világzene egyre bővülő színterén. A népi dallamok és szövegek hagyományból való kiragadása, modern zenei közegben való önálló életrekeltése valamennyi formációjukat jellemzi. Legfrissebb felállásuk a Bognár Szilvia Sextet, amelyben az alapvetően akusztikus hangzásvilágot és a hagyományos előadásmód természetességét megőrizve három világ, a népzene, a jazz és az észak-indiai klasszikus zene találkozik. Mai műsorunkban Bognár Szilvia felvételeiből válogattunk önöknek. Kellemes zenehallgatást kívánunk!
Hol születtem, nem tudom, jártam néhány csillagon, házamat a tejúton, fényből szőttem gazdagon. Utam sora fogyhatatlan, lábam nyoma láthatatlan, s néha mikor suhanok, rám köszönnek angyalok. Ékszínkendőm titoktok, aranykulcsot hozzatok, varázspálcát éneket, titokbontó rímeket. Ékszínkendőm kibontom, a titkait kimondom, vers és mese mennyi játék, darokkal font szép ajándék. Kincsei, de ha kezünk meg fatövibe tettecskét. Mérges pulykát hoztam én, szárnyai tollai, mint a szén. Enné hét falu fogdel, kisfiú, üljünk fatövibe kettecskén. Enné hét falu fogdel, kisfiú, üljünk fatövibe kettecskén.
lapul a, így bújik, így lapul a titkos út.
Egy-egy sorba rejtve el,
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bognár Szilvia repertoáriából készült összeállításunkat hallották. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Turi Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő és Somogyi Márton technikus nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallják. 14. Leó pápa mondja, Krisztus feltámadta halottak közül. Ez az esemény az az igazság, amely megment bennünket. Ezért meg kell ismernünk és hirdetnünk kell. De ez nem elég. Szeretnünk is kell. Ez a szeretet vezet el az evangélium megértésére, mert átalakít bennünket, megnyitja szívünket Isten igéje és fele barátunk arca előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően híreket mondunk, majd megismételjük a Könyvjelző című műsorunkat. Ebben Szerb Antal, Utas és Holdvilág című művét ajánljuk el olvasásra. 14 óra 35 perckor kezdődik a Neuma egyházzenei műsorunk ismétlése. 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Az óra első felében a regős cserkészet kezdeteiről hallanak, majd Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének hetedik része hangzik el. Majd az óra második felében Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának harmadik részét Rátóti Zoltán olvassa fel. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a szülőföld szól. Ebben a katolikus társadalmi napok megnyitóját idézzük fel, melyet szeptember 19-e és 21-e között Vácott tartottak. A 15 órakor elhangzó hírek után kezdődik a Keresztény Közéleti Akadémia. Jókai, az üstökös. Rózsafalvi Zsuzsa kurátorral beszélgetünk az író 200. születésnapja alkalmából. 15 óra 30 perckor a hitvalló témája Assisi Szent Ferenc élete. A 16 órakor elhangzó hírek után kezdődik az értékadó. Adásunk tartalma. A Miskolci önkormányzat megvásárolja a Diósgyőri acélművek területének egyharmadát. Közgyűlés tartott a Miskolci önkormányzat, ahol bemutatták a város költségvetésének aktualitásait. Tisztújító küldött gyűlés tartott a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete. Miskolc önkormányzata új bérlakás pályázatot hirdetett. Ajánlunkban dr. Bornemissza Emesét, a Miskolc Holding ZRT lakáshasznosítási osztályának vezetőjét hallják.
A mostani pályázaton 24 bérlakás került meghirdetése, ebből 8 költségelven, 16 pedig piaci elven kerül majd bérbeadásra. A két pályázati forma között alapvető különbség van, mások a pályázati feltételek, és mások az elbírálási szempontok is. A költségelvű pályázatok esetében azt pályázhat, aki legalább 3 éves állandó miskolci lakóhellyel rendelkezik, vagy legalább 1 éves folyamatos munkaviszonnyal olyan munkáltatónál, amelynek Miskolcon van a székhelye.
A 17 órakor elhangzó regionális hírek után meghallgathatják a kora esti hírmondót és a régiónk sporthíreit. Ezután rózsafüzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Majd híreket mondunk, illetve Lizijui Szent Teréz szűz életét ismerhetik meg. Ezután Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét. 19 órakor hírek és időjárás jelentés hangzik el. Majd az iránytűben a Miskolci Egyetemre látogatunk, ahol egy igazi csodavilágba léphetett bárki a kutatók éjszakáján szeptember 26-án. 19 óra 45 perckor Bálint Ágnes, Mazsola és Tádé című meséjének első része hangzik el. 19 óra 50 perckor a Lélek szavában az Anya Szent Egyház 5 parancsa közül a 4. parancsról házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld, Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. 19 és 20 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Az óra első felében Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését sugározzuk. Majd a Magyar Református Egyház, Betesda Gyermekkórháza és a Magyar Kórház Szövetség által február 13-án megrendezett országos konferencia előadásai közül válogatunk. Rádiónk is új szállási frekvenciáján ekkor az Életünk című műsorunk vendége, Fliegauf Bence filmrendező. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Still got the